Vetési László, szorványkutató.
A Bethlen-Szentmiklósi Unitárius templom több mint 500 éve e szorványban levő szigettelepülés égköve. Október 1-én azonban tornya lángra kapott, megsemmisült a tető, elrepettek a harangok. Egy közösség szimbóluma vált ezzel a tűz martalékává. Nem csupán Bethlen Miklós önéletíró falujáról van szó, hanem a Kisküküllőmente alsó szakaszának legnépesebb magyar közösségéről, a völgy legfontosabb 8-osztályos oktatási központjáról.
A Marosvásárhelyi Rádió és a Bethlen-Szentmiklósi Jövünk a Szorványban Egyesület adománygyűjtés szervez a műemléktemplom felújítására. Anyagi támogatásaikat átadhatják személyesen bármely unitárius parókián, vagy utalhatják a Jövünk a Szorványban Egyesület bankszámlájára. Részletes tájékoztató a Marosvásárhelyi Rádió honlapján és a Facebook oldalunkon található. Összefogásunkkal segítsük a leégett műemléktemplom újjáépítését, hogy a szorványtelepülésen ismét szóljon a harang, megmaradjon a magyar szó.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbe zárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délben az erdővidéki nagyajtáról köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió, a kőbe zárt múltunk és az örökségünk nyomában hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a nagyajtai unitárius templom Európai Uniós támogatással folyó átfogó helyreállítási munkálatainak részeként régészeti ásatást és falkutatást végeznek a szakemberek. Ma már körülbelül 80 olyan falképegyüttest ismerünk a Kárpát-medencében található templomainkban, amelyek Szent László históriáját több jelenetben örökítették meg, és nemrég hasonlót találtak itt Erdővidéken, Kovászna megyében, Nagyajtán. Ma déli témánk: újabb Szent László freskót találtak.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbe zárt múltunknak.
Házigazdánk Fekete Levente nagyajtai unitárius lelkész, akit köszöntünk is a kőbe zárt múltunk mikrofonjai előtt. Lelkész úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadta a stábunkat.
Örömünkre szolgál, hogy a kőbe zárt múltunk népes hallgató tábora figyelmének a fókuszába kerültünk újból itt Nagyajtán. Tisztelettel köszöntök mindenkit, a Marosvásárhelyi Rádió kőbe zárt múlt szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort, munkatársait, valamint a nagy érdemű hallgatóságot felekezet szerint is, abban a reményben, hogy rádió hallgatóink számára a kölcsönös tiszteletadás kinyilvánításában, köszönés szintjén is talán bátorításként fog majd szolgálni. Isten áldja! Dicsértessék a Jézus Krisztus, békesség Istentől, erős vár a mi Istenünk. Kívánok ehhez bátorságot, jó napot mindenkinek, és egyben egy nagyon kellemes rádiózást.
Fekete úr, a kőbe zárt múltunkban már több alkalommal beszéltünk a nagyajtai unitárius templomról. Dacára ennek megkérjük, hogy pár mondatban röviden foglalja össze mindazt, amit a templomról tudni kell.
Hát a nagyajtai erődített vártemplom építés történetének a kezdeteivel kellene kezdeni. Az Árpád kort közvetlen követő időszakra tehető. A régészeti ásatások eddigi eredményeinek értelmében a 14. század második felének inkább a vége fele. Tehát mondhatnám azt is, hogy 1368-ban körül épülhetett a mostani templomunk első változata. Jelenlegi állapotában a gótika jegyeit viseli magán. A szentélyrészben végeztek kutatásokat a régészek, és ott találták meg ebből a korból származó kő maradványait az első szentélynek, amely természetesen méreteit tekintve kisebb a mostani nagyobb terjedelmű gótikus szentélynél. A mostani templomunk a 15. század közepén alakult, egyhajós teremtemplom, falait kívülről tampillérek erősítik. A volt szentélyrész mennyezetét kettősen hornyult, égetett agyag bordaívek díszítik bulzáró kövekkel, amelyek közül az első éppen az urasztala fölött lévő forgórúzsát is tartalmaz. Ezek az égetett agyok bordaívek a hajó mennyezetét is díszítették egészen 1802-ig, amikor is egy földrengés következtében a templommal összeépített torony rázuhant a templom hajójának a mennyezetére, földig zúzva azt, így tönkretette a templom hajójának a mennyezetét. A hajó mennyezetén lévő gyönyörű 15. század közepén odahelyezett bordaívek tehát megsemmisültek. Viszont a szentély részben látható a gyönyörű kőből faragott pálcatagos gótikus sekrestye ajtó, és hát a hajó déli és északi falain, hála Istennek, a beomlott torony nem semmisítette meg az ott lévő orsós gyámköveket. És természetesen, hogy kiemelten becses értékként tartjuk számon, az 1710-ben készült kehely alakú faragott kőszőszékünket is, adományozója nagyajtai, nagy lelkű nemes ember, Dónát György. A kőszószékhoz bábos feljárra is tartozik, és hát szószék korona. A padok és a karzat mellvédjét virágmotívumokat tartalmazó míves kazetták díszítik, amelyeket Vargyasi Sütő Béla bútorfestő mester készített 1969-ben a gyülekezet rendelésére. A szabály és a kérés az volt, hogy ne legyen két egyforma kazetta, a mester be is tartotta ezt az ígéretét, gyönyörű, virágos mezővé vált így a templom, és hát a kazetták áráért a mester kedves feleségével, Gizella asszonnyal egy nagyon szép figyelemre méltó kontyos székpárt adományozott, beszélő székpárt az egyházközségnek, amit most eskető székpárként használunk. De meg kell jegyeznem a kazettákkal kapcsolatosan, hogy most folyik a kutatás a templomunkban, és épp a napokban került napvilágra az 1969-ben Sütő Béla bácsi által készült kazetták alatt az 1806-ban készült kazettasorozat is. Természetesen fa restaurátor szakmunkáját igényeli, hogy élvezhető legyen, majd kialakul az eljárás, hogy hogyan lehetne láthatóvá tenni mind a két típusú kazettát. A templomunkhoz torony kapcsolódik, a 15 és a 16. század fordulóján épült, és hát a mostani toronynál magasabb volt a szomszéd barcasági szász, mondjam azt, Kománál is láthatóak azok a hatalmas szuroköntős lőrésekkel kiképzett védelmi tornyok, amelyek mintájára készíthették el a hajdani tornyot itt Nagyajtán is. Sajnos 1802-ben földrengés volt, és leomlott, és ráomlott a templom hajójára, és ahogyan beszéltem már korábban róla, bezúzta a mennyezetét. A tornyot később újjáépítették alacsonyabbra, kivédendően az elkövetkezendő földrengéseket.
A nagyajtai unitárius vártemplom felújítását kutatás kell megelőzze. Jelenleg a régészeti és a falkép kutatás folyamatáról beszélhetünk.
Hála legyen Istennek, igen, elkezdődött, amit már mindannyian annyira vártunk. A vártemplom teljes felújítását megelőző munkálatok, igen, megkezdődtek. Ugyanis 2017-ben, június 13-án Gyulafehérváron sikerült aláírni ifjú Barabás András egyházközségi gondok és jó magam azt a támogatási szerződést, amely hivatott finanszírozni, beleértve az önrészt is, a teljes felújítását a vártemplomunk épület együttessének. Tehát templom, torony kívül belül várfalak és bástyák. Két évnek kellett eltelnie, hogy a bürokrácia szövevényes útján törvényesen végighaladva rendesen ki tudjuk jelenteni, hogy végre a törvényes pályázat meghirdetése után a Sepsiszentgyörgyi Baumeister cég elnyerte a kivitelezés jogát. Tehát van kivitelező, de a törvény értelmében a munkálatokat csak akkor lehet megkezdeni, ha előzetesen megtörténik a régészeti és a falkép kutatás. Tehát gyakorlatilag most erről van szó. A Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeummal vette fel a kapcsolatot a Baumeister cég, a múzeumunk fölvette a kapcsolatot a Nyíregyházi Józsa András Múzeummal, köszönhetően dr. Körösfői Zsolt székelykeresztúri származású, most nyíregyházi régész segítségével, és így kialakult a kapcsolat a Józsa András és a Székely Nemzeti Múzeum között. A Székely Nemzeti Múzeumot Stancsúly Sándor József, sepsiszentgyőri régész képviselte. Röviden a feltárásról, a több mint egy hónapig tartó kutatási munkálatokat Jakab Attila középkoros nyíregyházi régész vezeti, hát egyelőre a templomban. Illetve a sekrestye ajtó mögötti sekrestye kamra alapján is egy kis kutató árkot ástak, viszont ez alkalommal csak kimondottan a templom belső terére fokuszálnak. Tavasszal viszont tovább fog folytatódni a templom körüli ásatás a várudvar egész területén. És hát nem csak a régészeti kutatás ideje van most, hanem ahogy beszéltem már korábban róla, a falkép kutató is munkába állt. Szakács Tamás, falkép restaurátor, falkép kutató szintén végzi nagyon szakszerűen a feltárást a templom belső falain. Majd jövőben remélhetően a külső falakra is sor kerül.
Igen, értesültünk arról, hogy a falképkutatást tehát Szakács Tamás falképrestaurátor végzi, akinek sikerült felfedni egy újabb Szent László freskót. Beszéljünk most erről.
Igen, hála Istennek Szakács Tamás falképrestaurátor szakszerű kutató munkájának köszönhetően, hát a napvilágra került egy több mint 7 méter hosszúságú úgynevezett Szent László freskó részlet. Az északi falon és egy kisebb részlet a déli falon, a diadalív és az ablak között. De ez egy egészen kis részlet. Na most a nagyajtai freskóról Huszka József 1854 és 1934 között élt ő, csak azért, hogy belehelyezzük időben, hogy ő mikor élt és dolgozott, Csepszentgyörgyi Mikó kollégiumnak volt rajztanára. És hát úgy zárójelben jegyzem, még műkincsgyűjtés volt. És hát ő Erdélyben, Észak-Magyarországon és az Alföld egyes városaiban végzett kutató munkát, járta a falvakat, és dokumentálta az egyházi művészeti emlékeket, és ezzel párhuzamosan a falusi nép életével kapcsolatos díszített tárgyakat. Tehát hímzés, kerámia, székelykapu, festett butorok. Viszont ami minket most érdekel, hogy megpróbálta feltérképezni az Árpád-kori és az azt követő időszakban épült templomok freskóit is. Az az időszak, amely alatt ő kutatott, 1878 és 1910 közöttre tehető, és hát Huszka József nagyajtán is járt. És az igazság az, hogy eléggé lesújtó véleménnyel távozott, mert hát a vélemény így hangzott, hogy barbár beavatkozás eredményeképpen tönkrement teljes egészében a nagyajtai templomban a falkép. Viszont az egyházközségi levéltárban egészen pontosan megtalálható az a bejegyzés, amely szerint az északi falon nyitott ablakréssel a szószék mellett egy szentnek a fejét levágták. Mert ebben a magasságban, a fal teljes hosszában freskó van. És nagy volt az öröm, amikor Szakács Tamás megtalálta és feltérképezte a falképet. Tehát nincs még kibontva, csak föl van térképezve. A továbbiakban kimondottan a freskóra vonatkozó kérdések rendjén a Szakács Tamás szakvéleménye alapján fogok megtisztelő engedelmével nyilatkozni.
Minek köszönhető az, hogy ez a páratlan kincs az évszázadok változásait is átélte?
Említettem Huszka Józsefet, tehát az ő kutatása és az egyházi levéltárban levő bejegyzés mindenképpen a falképre is annak a fontosságára terelhette a figyelmet a templom falainak a beázás miatt időről időre történő kijavítása folyamán. Viszont a történelmi idők, az egyház, a templom értékeinek a szakszerű konzerválása tekintetében egyre kedvezőtlenebbül alakultak, ezt el kell ismernünk, és hát szóval tudjuk mindannyian, a kommunizmus éveiben. Időről időre javítani kellett, de gyorsan, és hogy az elvégzett munkával a közösségnek is azért legyen egyfajta megelégedése. És hát 1955-ben is ez történt, amikor is Szabó Dezső volt a Nagyajtai Unitárius Egyházközség lelkésze. És ekkor történt az, hogy a freskót kátránypapírról letakarták, és bizonyos távolságokra nádat szegeztek rá, hogy a vakolatnak ugye legyen miben megkapaszkodnia, mert hát aztán lemeszelték mészsel. Na most a sztalini diktatúra megerősödésének az éveiben konzerválásról, freskó konzerválásról szó sem lehetett. Sőt, ajánlatos volt minél hamarabb ezen átesni, hamarabb láthatatlanná tenni. Viszont Szabó Dezső lelkészt a jóisten egy kiváló történelmi érzékenységgel áldotta meg. Sajnos a kommunizmus miatt nem tudta lelkészként a doktori címet a történelem szakterületén megszerezni. Viszont a dolgozatokat készített, és a dolgozatait egyházunk tudományos szakfolyirata, az 1861-ben életre kelt keresztény magvető részleteiben közölte. Tehát semmi kétségünk nem lehet afelől, hogy Szabó Dezső lelkész tisztában volt a templomában lévő freskónak hatalmas értékével. És hát én úgy gondolom, hogy elsősorban neki köszönhető, hogy 1955-ben a legjobb, tehát a lehető legjobb megoldást választották. Ugyanis a szegeknek a helyein keletkezett apró méretű kicsi lyukak a falkép kijavításánál nem jelentenek súlyos gondot. Mert sajnos a nagyajtai templomunkkal megegyező korú templomok, vagy épp korábban épült templomok esetében, ahol freskók vannak, az történt sok esetben, hogy bizonyos távolságokra kalapáccsal belevertek a falképbe. És pedig azért, hogy a rákerülő vakolat az így keletkezett lyukakba kapaszkodni tudjon. Viszont így súlyosan megsértették a freskó felületét. Hát mindezeknek az ismeretében így nyugodt szívvel, sőt elégtétellel elmondhatjuk, hogy Huszka József állításával ellentétben nagyajtán gondosan vigyáztak a Szent László freskóra. Viszont azt is természetesen el kell mondanunk, hogy az alsó, tehát a padló közeli szegmens területén a falban állandóan felszivárgó víz miatt, és ezért ugye hát időről időre a kikerülhetetlen vakolás következtében a falkép tönkrement.
Lelkész úr, mit ábrázol a freskó?
Hát úgy, amiként már hallottuk a felvezetőben, valóban kb. 80 Szent László herceget, királyt megörökítő freskó került elő eddig a Kárpát-medencében lévő templomainkban. Jánó Mihály művészettörténész nemrég megjelent erre vonatkozó, ugye díszes kiadású könyve szépen csokorban szedi eddigi kutatásainak eredményeit. Hát gondolom, hogy már is készül rendkívül értékes kötetének egy újabb bővített kiadására, ahol a frissen feltárt nagyajtai freskó is majd szerepelni fog. Az eddig feltárt Szent László falképek még herceg korából ábrázolják a királyt. Ahogyan ugye ő indul isteni kiválasztásra a nagyváradi székesegyházból, majd folytatódik a ma jól ismert, ugye 1068-ban megtörtént kérlési csata jelenettel, amikor is az ellenséges csapatból egy kun lovas egy magyar lányt elrabol. És hát Szent László utána vágtott, hogy megmentse. Most a további történéseket én az igazság az, hogy nem tartom szélszerűnek elmondani, lehet még ennyit sem kellett volna. A falképet először fel kell tárni, tehát a maga egészében. És csak akkor lehet részleteiben és összességében a szükséges szempontok szerint elemezni.
Fekete úr, köszönjük az eddigi válaszait. Most zene következik, de hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést.
Az életben boldog akarsz lenni, csinálj zenekart, és hogyha abból nem lesz semmi, vegyél magad mellé egy kutyát vagy macskát társnak. A szemeddel lesni,
piros, ha leesik semmi.
Folytatjuk a beszélgetést házigazdánk Fekete Levente nagyajtai unitárius lelkész témánk újabb Szent László freskót találtak. Tudni szeretnénk azt is, hogy a falképet miért nevezik freskónak?
A készítési technikájának köszönhetően. Amíg nedves fal vakulatra festette föl a mester a képet. Így az mondhatni beszívódott, és a szakvélemény szerint karbonizálódott. Vagyis bármennyire furán is hangzik, a festék beleégett a vakolatba. Vele együtt száradt ki. Tehát hihetetlenül időtálló. A festékek, mivel természetes anyagból készültek, például vasoxid, megőrzik eredeti színüket. És bármennyire furán is hangzik, akár szivacsal is le lehet mosni. És a szakvélemény szerint elgondolkodtató, hogy attól errefelé csak romlott a festék minősége. De ezek után meg kell ugye említenem azt is, hogy ha van vizes fal festési technika, aminek köszönhetően az így készült falképnek a neve freskó, akkor van száraz fal festési technika is. Tehát ennek a neve a szekó. Ha teljesen kiszáradt vakulatra festette rá a mester, kevésbé időtálló a szekó.
Lelkész úr, ebben a pillanatban lehet-e tudni azt, hogy a freskó milyen korban készült?
Hát a szakvélemény szerint a 14. század vége. Tehát akkor ezt úgy határozhatjuk meg pontosabban, hogy 1380, 90, illetve 15. század eleje, 1401-től 10-ig. Tehát kerekszámban, hogyha kerekszámban gondolkodunk, akkor mondhatjuk, hogy a nagyajtai freskó 600 éves régiségű. Amennyiben freskó, ahogy a nagyajt esetében is, a templom felépítését követő közvetlen időszak, hiszen a vakolatnak még nedvesnek kellett lennie.
Beszélhetünk-e még hasonló freskókról?
Talán egészen pontosan a freskó teljes feltárása után lehetne érdemben erről beszélni. Mostani állapotában csak Szent László arca, vagyis glóriás feje látható, valamint tőle távolabb egy korábbi jelenetből néhány lófej. A többi része a freskónak még takart formában van. Viszont a Szent László arca glóriás feje, valamint a korábban feltárt, korábbi jelenetben szereplő feltárt lófejek jellegzetességei alapján annyit lehet mondani, hogy az oklandi és a kijéni templomok freskóival mutat közös vonásokat.
Megkérjük, hogy szóljon a freskó jellegzetességeiről is.
Hát abból a kevés részletből, ami látható, arra lehet következtetni, hogy kivételesen jó szaktudással rendelkező mester munkája a nagyajtai freskó. Szent László glóriájának a sugarai ugyanis vakolatba mélyítettek. Úgy szintén a lófejek mellett lévő zabla karikái is be vannak mélyítve a vakolatba. De a vonalvezetés is kitűnő rajzkészséggel megáldott mesteri munkára val. A többit majd a feltárás után.
A freskó mikor lesz látható és látogatható, ha mondhatjuk így, a teljes pompájában?
Hát a szükséges anyagi feltételek biztosítása esetén valószínű, hogy a vártemplom teljes felújításának a befejezéséig tartani fog a falkép teljes feltárása és konzerválása. Ez egy hosszadalmas munka, és hát természetesen a feltárás különböző szakaszaiban a szakember véleménye szerint meglepetésekre is lehet majd számítani, tehát ez mind azt jelenti, hogy elhúzódhat a feltárás és a konzerválás. Reméljük, hogy a falaknak a felújítása, amikor befejeződik, reményeink szerint a freskó is teljes pompájában megmutatja majd magát.
Mit jelent önnek ez a freskó, mint unitárius lelkésznek?
Hát igen, ez egy jó kérdés. Először is hatalmas öröm ilyen csodálatos érték birtokába kerülni. Ugyanakkor fokozott felelősséget is jelent, hiszen közösségünk kultikus helyén olyan érték került a felszínre, amely több száz éves magyar nemzeti és ugyanakkor keresztény múltunk emlékét képviseli. Számomra jelenti azt az üzenetet, ami lehet, hogy furán fog hangzani. Egy templomban jelenlévő nemzetvédő magyar király jelképesen a közösség számára döntő mértékben fontos világi vezető felelősségét hangsúlyozza ki. A legmagasabb szinttől a polgármesteren át, gondnokokon keresztül kapitanácsosig ott kell lenni. A közösség élete és jövője akkor biztosított, ha ezt a felelősséget képesek vagyunk felvállalni. László Herceg nem volt sem pap, sem püspök, ő világi vezető volt. Király, herceg, az egyház teszi a dolgát, az ige, az evangélium elhangzik, de ezért világi szinten is szüntelenül ki kell állni. A hit alkalmainál ott kell lenni. A hit életében jelen kell lenni, és azt képviselni kell. Az életben hittel kell megharcolni az élet harcát. A munka mezején, a templom falain és küszöbén kívül, hogy amikor visszatérünk a templomba, akkor hiteles legyen a jelenlétünk. Szerintem az is fontos, hogy akkor fontosnak tartották, hogy aki belép a templomba, lássa a szent javatott László herceget. Ez egyfajta üzenet volt. Ma is tulajdonképpen erről van szó. Az életben láthatóan meg kell mutatni a világnak, hogy mindennapi döntéseinkben a hit jelen van. Vagyis, hogy nem félünk hitünket kinyilvánítani. Mondhatnám ezt másként is, mert hát ugye Szent László a falképen harcol. Mondhatnám úgy is, hogy számomra a falkép üzenete az, fel kell venni a hitetlenséggel a harcot. És akkor tovább kérdezem, mit csinált Szent László? Hát gondját viselte az elrabolt magyar lánynak. Tehát megmentette. Gondolom ez a jelenet látható majd a falképen. Vagyis Szent László példát mutatott bátorságból, és gondot viselt a magyar lányra. És akkor tovább gondolom, aki gondot visel, az megment. És a folyamatos figyelmeztetés fontosságára is felhívja a figyelmet. Nem elég egy néhányszor elmondani. Aki a templomba belépett, az mindig látta. Itt gondolok arra is, hogy az első billő magyar király, és a lengyel, Rikéz a lengyel királyné másodszülött fia László herceg, László, Szent László király, a magyar nemzet érdekében harcba szállt. Keletén legyőzte a kunokat és a besenyőket. És mit csinált? Ezzel a keleti határok biztonságát 150 évre bebiztosította. Na most ezeknél a harcoknál volt szerepük a székelyeknek is. Azoknak a székelyeknek, akiknek a leszármazottai őrizték az őriző, az őrálló státust, fontosságát, hivatást. Tehát, hogyha bemegyünk egy templomba, és látunk ott egy Szent László freskót, akkor arra kell gondolnunk, hogy a falu népének az elődei számára fontos volt, hogy a templomukban láthassák Szent Lászlót. És ez azt jelenti, hogy a falu népének elődei életében élénken élt a tudat, hogy ők őrállók voltak. Mert nézzük meg, hogy hol van Szent László freskó. Hát kérem szépen, Szlovákiában, Kakaslomnicban is van. Gyönyörű. Tehát azt jelenti, hogy ott is őrállók voltak. És hogyha egy néhányat felsorolok, mert természetesen itt most a 80 Szent László freskót nem soroljuk fel. De eszembe jut csak a szűk környezetünkben, ugye, Gelence, hát ott van a határvidéken, vagy akár Székely-Dérs, Homorult Karácsony falva, Okland, Biborc falva, és itt nálunk nagy ajta. Tehát csak tényleg nagyon-nagyon-nagyon szűken, egy néhányra gondolva. Ezeknek a településeknek a népi tudatában, az ősöknek a tudatában nagyon élénken, erősen élt, és végülis ez az igény késztette őket arra, hogy megrendeljék és fölfestessék a templomba, hogy lássák, mert tudják azt, hogy az ők elődeik őrálók voltak. És hát akkor azt is ugye el kell mondanom, hogy Szent László a római katolikus hit gyakorlata szerint a székelyek védőszentje. Tehát itt egy nagyon-nagyon közeli kapcsolat volt az Isten atlétájával, a székely népnek, mondjam azt, ugye, a harcos királlyal, aki ugye a római katolikus egyház nemzetvédő szerepéért és hitvédő szerepéért ugye szent javatott. Az ő élete, hát a királyok élete volt. Egy külön beszélgetésnek a története. Viszont a lényeg az, hogy fontosnak tartották az őrálló szerep tudatának az ápolását. És hogyha már itt a székelységre gondolok, ugye, akkor a legenda szerint például számtalan Szent László legendáról lehet beszélni. Az 1345-ös évben is ugye tatár dúlás volt, és a három napig tartó harc alatt azt mondja a legenda, hogy Szent László király fejét a váradi egyházban sehol sem találták. És hát negyed nap újból bemegy az őr, keresi, és hát nem volt a megszokott helyen, de izzadtan találta. És hát, hogy mi történt a legenda szerint, megjelent az égen, kezében hatalmas szekercével, és a már-már vesztes székelyeket Szent László hatalmas csapásaival megmentette a tatároktól, vagyis legyőzte a tatárokat. Feje fölött szépséges asszony szemét ündökült, a legenda szerint ugye Szűz Mária, hát segítettek a székelyeknek, hogy a tatárokat legyőzzék. Tehát lényegében véve a Szent László király, mint a magyar nép vezére, a maga harcos életét, a nemzetvédő életét a székelyek által is élte meg. Tehát a székelyek fontosnak tartották, hogy mindig az őrálló szerepet Szent László király elrendelése, kérése, parancsa értelmében megéljék. Persze mindezek után, mert hát mondhatnám azt is, hogy ez egy talán egy romantikus kép. Az igazság az, hogy történelmi tudatunkhoz tartozik. Történelmi tudatunknak a része. Viszont nekünk itt arra is kell gondolnunk, hogy az igazság az, hogy Szent László királyunk életéhez hozzátartozik az a fajta biztonság, amely az ország szervezéshez tartozik. Ugyanis hatalomra jutása után egyik legfontosabb feladat az volt, hogy rendet teremtsen. Mert ugye az történt, hogy a tulajdonviszonyok átalakultak, és ennek következtében hát ki kell jelenteni, hogy a lakosság egy része sajnos, tényleg nyomorú szolgasorba került. És akkor kialakult egyfajta ellenreakció. És tiltakozásképpen ez a szolgasorsba került, nyomorúságos állapotba került néptömeg ellenreakcióként hogyan járt el? A magántulajdont semmibe vette. És ami csak mozdítható volt, azt mindig mindenhonnan ellopták. És akkor tenni kellett ezért valamit, ugye? A tolvajlás megszüntetése érdekében, tehát magyarul a biztonság. És a Szent László király életében ugye hát több, tudjuk, törvénykönyv is született, és több mint fele a magántulajdon védelme. És ott fogalmazódik meg, hogy minden lopásért komolyan büntettek. Akár fel is akaszthatták. És természetesen a templom, mint szent hely. Abban a korban is ugye védelmet jelentett, de ha valakit üldöznek, akkor még a templomból is kiszedték. Tehát bemenekült a templomba védelemért a tolvaj, és hát onnan is kiszedték. És hát az igazság az, hogy esetleg megúszta azzal, hogy megvakították. Vagy a 10 évesnél idősebb gyermekét eladták rabszolgának. Tehát nagyon szigorú törvényeket léptetett életbe, ugye Szent László királyunk. Vagy lehet, hogy elcsodálkozunk azon, de akkor nagyon-nagyon komoly törvények értelmében, ha például valaki libát vagy tyúkot lopott, kiszúrták a fészemét. Sőt, lopásért orrot levágtak, kezet is. Vagy például a bírónak, ha megesett a szíve, és futni hagyta a tolvajt, és kiderült, ugye, akkor hivatalától rögtön megszabadították a bírót, mindenét elvesztette, és őt magát is eladták, mint rabszolga. Tehát az igazság az, hogy amikor a Szent László freskóra nézünk, akkor lehet, hogy ez nem jut eszünkbe, viszont nekem ezt is üzeni ez a freskó, a hit bátorságát, az élet védelmét, Talán kirendeli a mindenható Isten, hogy ha a maga pumpájában feltaródik ez a gyönyörű örökség, és alkalmunk lesz valahányszor ránézni, akkor meg fogunk erősödni abban, hogy valóban ezek fontos dolgok. Mert egyszerűen a közösségi életet hit nélkül és biztonság nélkül én nehezen tudok elképzelni. Jövőképünk, egy egészséges jövőképünk csak is akkor lehet, ha abban mindig ott van a hit, és jellemző arra a biztonság.
Fekete úr, ha a templom alatti kriptára gondolunk, már eddig is volt, és minden bizonnyal lesz még bőven meglepetés.
A régészeti kutatás eredményei igazolják azt a gyakorlatot, amely szerint a templom a kora középkortól egészen Mária Teréziáig. Tehát ugye 1740 és 80 között uralkodott, és megjelent egy rendelet az ő idejében 1750-es években, amely nagyon pontosan szabályozza a temetkezést. Tehát az történt, hogy a kora középkortól 1750-es évekig a templomot temetkezési helyként is használták. És hát persze a templom körüli területet. A cinterem rész is ugye erre vonatkozik, ami a templom körüli terület, mert cemeterium, a temető szó, magyarított változata. De most a templom belterére gondolok, hogy az oltárhoz közel, illetve az úrasztal alatt kiemelten fontos helynek számított a temetkezés, vagyis kiváltságosak temetkezési helye volt. Például a nagyajtai köztudatban úgy van, hogy az 1710-ben gyönyörű szószéket adományozó Dónát György is a templomban temetkezett, sőt, hagyomány szerint a Dónát kriptát készítették el számára. Viszont a feltárás értelmében kiderült az, hogy a hajó egészének a padlózata alatt is, tehát nem csak a szentély rész, hanem a hajó, ugyanúgy találtak koporsó maradványokat telecsontvázakkal. Tehát tudomásunk van arról is, hogy léteznie kellett egy olyan rendeletnek, amely aztán megtiltotta. Ugye 1750-ben, 50 körül ezt az uralkodói rendeletet szétküldték. Igen ám, de hát a fővárostól, Bécstől messzébb lévő településeken később alkalmazták. Végül is, hát nagyajtán is erre sor kellett kerüljön. És aztán megszűnt a temetkezés, viszont ott maradtak a koporsók, a csontvázakkal. A visszatérek a kriptára, a régészek próbáltak megtalálni a kriptát, olyan kőfallal kirakott és lépcső, hozzátartozó lépcsőt nem találtak. Viszont néhány gerenda vég a mélyből előkerült, és a végkövetkeztetés az, Jakab Attila ásatás vezető régész szerint, hogy a torony, amikor 1802-ben bezuhant, akkor nem csak a templomnak a mennyezetét zúzta be, hanem az a hatalmas súly a kriptát is bezúzta. Feltöltötte, bezúzta, és talán a kripta boltozatát tartó gerendák, azok kerültek lennebb, másfél méterre lennebb. Én gondolom, hogy a további kutatások folyamán majd ez az elmélet is letisztul. És hát beszélni kell arról is, hogy a sekrestye ajtó mögötti, hajdani sekrestye kamra alapterületénél, ott is csontokat találtak, az úgynevezett csontgyűjtő osszáriumot megtalálták, sőt, koporsókat is. De egy második, nagyon masszív és nagyon gondosan felépített, eléggé vastag, egy méter vastag fal is előkerült a felszín alatt, a sekrestyekamra mögötti térségben, talán egy korai védőfal. A tavasszal folytatódni fognak az ásatási munkálatok, és akkor majd letisztul, gondolom. A temetkezéssel kapcsolatosan, ha már a Szent László freskóról is beszéltünk, akkor megemlítem röviden, hogy Szent László korától kezdődően alakult ki a templomban való temetkezés, illetve a közvetlen körülötte lévő, hiszen az oltár ugye a menny kapuja, az üdvözülésnek a legbiztosabb helyét jelentette a templomban, és így az egyháza maga üzenetét ilyen értelemben is próbálta közvetíteni. Na most kialakult az évszázadok folyamán az, hogy koporsó-koporsóra került, és elérkezettnek látta ugye Mária Terézia idejében a vezetés, hogy rendezett formában a templomon kívül történjen a megfelelő temetkezés, megfelelő mélységben. Úgyhogy ezt még hozzá szerettem volna tenni.
Lelkész úr, köszönjük a beszélgetést.
Örömömre szolgált, és én kívánok egy további kellemes rádiózást. Isten áldja, dicsétessék a Jézus Krisztus, békesség Istentől, erős van a mi Istenünk. Legyen lelkünkön, szívünkön, akaratunkon, legyenek gondolatainkon ott Istennek jótékony áldásai. Köszönöm, hogy együtt lehettünk.
Tisztelt hallgatók, ennyi fért a mai kőbezárt múltunkba. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét házigazdánk, Fekete Levente nagyajtai unitárius lelkész nevében is. Adós vagyok még a ma déli gondolattal, Deák Ferenc tollából. A szeretet csak a szeretésnek lehet a jutalma.
Mint hogyha a Bibliát olvasnám, hiszen Jézus is lényegében erről beszél az aranyszabályban, Máté Evangélium 7. rész 12. vers, amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt tegyétek velük. Istennek akaratából megszületünk, és gondunkat viselik a felelősség, édesanyák és édesapák. Ők szeretettel megfogják a kezünket. És hát ebben a gondoskodó, oltalmazó szeretetben felnővünk, és felnőttekként kilépünk az életnek a nyílt színpadára, hogy lejátszodjuk a személyre szabott különálló életet. Van-e részünk szeretetben? Igen, hogyha mi is szeretettel szólunk és viszonyulunk embertársainkhoz. Tehát Jézus azt mondja, akkor kapjuk meg a szeretetet, és a jóságot, és a gondoskodást, hogyha nekünk is a szívünkben ott van a szeretet ajándéka, amit a világnak szétoztunk. És hát Diák Ferenc haza bölcse, világi emberként aláhúzza ezt a jézusi tanítást. Tulajdonképpen az Istennek tetsző közösségben élés egyik nagyon fontos receptje. Adja az Isten, hogy legyen mindennapi bölcsességünk.
Lelkész úr, köszönjük a hozzászólását. Tisztelt hallgatók, elköszönök innen Erdővidékről, Nagyajtáról. A kőbezárt múltunk szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. A szó a stúdiójé. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszer számok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.